Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A szerkesztő műsorvezetőt Harcos Krisztinát hallják. Adásunk tartalmából. Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. 40 éve áll a közszolgálatában a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. 2 éve kezdte meg működését a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tavaszra elkészülhet a Sárospataki Bazilika utolsó színes üvegablaka is. A templom ablakai a város szülöttjének életmozzanatait elevenítik fel születéstől a szentélyavatásig. A tervek szerint a pünkösdi ünnep alkalmával kerül megáldásra a több éves munka. Koleszár Krisztián tudósítunk összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki Bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szentélyavatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Negyven éve áll a közszolgálatában a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. A közintézmény neve az elmúlt évtizedekben egyé forrott Fehér József igazgató nevével, akinek munkáját később Ringer István régész vette át. A jubileumi ünnepségen E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum nyugalmazott vezetője a kezdetekre emlékezett, valamint kiemelte a Sátoraljaújhelyi Múzeum meghatározó szerepét.
A Magyar Nyelv Múzeumával, illetve az igazgatóra Fehér Józseffel már korábban nagyon jó kapcsolatunk volt. A Petőfi Irodalmi Múzeum alapításától, 1954-től gondozta az emlékházakat, az irodalmi emlékházakat, és egy hálózat alakult ki körülötte, és ebbe az emlékház hálózatba egy picit ez a régió is beletartozott, illetve Fehér József gyakran vett részt ezeken a rendezvényeken, úgyhogy nem volt ismeretlen ismeretlen számomra, számunkra, de mégis az, hogy egy két intézményt felelősen át kell venni, és ott valami saját koncepció mentén működtetni, az azért egy kihívást jelentett számunkra, és természetesen azoknak is, akik itt dolgoztak. Itt ebbe a múzeumba, miután egy felújítás után voltunk, alig voltak még kollégák is, hiszen az alatt leépítették őket, amikor zárva volt az intézmény. Tehát egy új közösséget kellett felépíteni, illetve a Magyar Nyelv Múzeumában pedig ugye már korábban megnyílt, ott pedig továbbvinni azt a munkát, ami megkezdődött. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik brendje, vagy egyik jó muzológiai tevékenységi körömben országos hírt is szerzett, ez a kiállításoknak a rendezése, a különböző közönségkapcsolati rendezvények iskolástól az idős korosztályig. Ezeknek a jó gyakorlatoknak az átadása volt, azt hiszem, a legjobb feladat, amit elláthattunk. A másik az, hogy új kiállításokat hozott itt létre az intézmény. Nagyon sok kiváló kollega van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, akik szintén magukénak érezték, bekapcsolódtak a kiállításban, részben Budapestről is hoztunk kiállításokat, de itt valósult meg az itteni természetrajz bemutató tárlat, amely az év, azt hiszem az év kiállítása díjat elnyerte, és most legutóbbra pedig ez a várostörténeti kiállítás, ami azt hiszem, hogy az egész város életében egy fontos lépés volt, fontos állomás, és ezt is a múzeumnak a látványtervezője Mihalkov György álmodta meg ebben a formájában. A múzeum elnyerte az év kiállítása, a Kazinczy Múzeum az év kiállítása és az év múzeumadíjat is, ami országos szinten is szerintem nagyon fontos, és azt hiszem, hogy az ismertségük jóval nagyobb lett, mint korábban. Ebbe biztos belejátszik az igazgató Ringer Istvánnak a személyisége, őt mint régészt is ismerik, nagyon sok múzeumszakmai szervezetben pozíciót vállalt, és így azt hiszem, hogy az országos múzeumi vérkeringésbe bekerült a Kazinczy Ferenc Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeum már talán jobban benne is volt, és ez mindannyiunk számára igen nagy öröm, és ez mind a mai napig így van, és ez így működik.
Két éve kezdte meg a működését a Gyöngyösi Állatmentő Alapítvány, amely azóta is nagy sikereket ér el. Több beteg sérült állaton is tudtak már segíteni, de egy az országban egyedülálló oktató kisfilmet is legyártottak. Ebben az évben már adónk 1%-ával is támogathatjuk az alapítványt. A tudnivalókról Faragó Tamás kuratóriumi tagot, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Egyeztessünk arról, hogy most jelen pillanatban hol tart az állatmentő alapítvány, hogy dolgozik, mi a jelenlegi álláspont?
Hát nagyon sok sikert tudhatunk magunk után, hiszen magunk mögött, hiszen két éve kezdtük el ezt az alapítványt. Nagyon sok, tényleg nagyon sok minden van, gyűjtések vannak mögöttünk, nagyon sok meggyógyult kutyus van mögöttünk, talán itt kiemelhetném Hírót, aki ugye nem is nagyon, olyan régen volt média sztár, lehet azt mondani. A Duránába találtuk sajnos ezt a kicsikét, és úgy össze volt verve, hogy műtétekre voltak szükségek. Itt ugye kértük a lakosságnak a segítségét, ami erőn felüli volt, tehát hogy volt olyan, aki a teljes műtéti összeget is átutalta, úgyhogy ez nagyon nagy segítség volt, és azóta rengeteg más kutyus kapott olyan orvosi ellátást, amire szüksége volt. Tehát azt lehet mondani, hogy hála Istennek működik az alapítványunk, és tényleg maximálisan tudja elvégezni azt a feladatot, ami az alapítványnak a feladata. Próbáljuk folyamatosan maga az állattartásnak a szabályait, hogy hogyan is kell tartani otthon, hogy ez miért is jó, iskolákban való oktatások, különböző olyan füzeteknek a gyártása, különböző olyan kisfilmeknek a gyártása, ami országosan egyedi. Tehát, hogy a Gyöngyösi Önkormányzatnak a támogatásával született egy olyan oktató videó, amelyben a felelős állattartást mutatjuk be, és ez Magyarországon egyedülálló, tehát mi voltunk azok, akik először ezt megcsináltuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a letett teljesítmény is megvan. Hát sajnos nagyon sok helyen kell segítenünk, ezt folyamatosan megtesszük, amikor tudjuk. Pozitívra tudnám értékelni.
Tehát. Említette, hogy már 2 éve működik, tehát ez már nagyon sok munkát is maga után von, sok mindent megjavítottak, ott helyre hoztak, tehát teljesen komfortos a kutyusok tartózkodási helye jelen pillanatban? Mennyi ebb van?
Hát ez általában változó, ilyen 30 és 50 között szokott lenni a gyepmesteri telepen a kutyusoknak a száma. Hozzá kellett tegyük, hogy pont most van, ugye kicsit rátérve arra, hogy a tavaly és tavaly előtt másik alapítvánnyal karöltve, ugye mi nem kaphatunk volna 1%-ot, próbáltuk ezt megoldani és áthidalni, és a Felsővárosért Alapítvány segített nekünk az 1%-okkal, és az idejében költjük el az elmúlt két év 1%-ait, tehát teljesen meg fog most újulni a telepnek a régi része.
Ettől az évtől konkrétan az Állatmentő Alapítvány is megkaphatja ezt az 1% felajánlást, akkor beszéljünk erről egy kicsit.
Viszont most már kérnék mindenkit, hogy a Gyöngyösi Állatmentő Alapítványnak utalja ezt a pénzt. Az adószámok és minden egyes információ az a közösség oldalon fent van, tehát hogyha valaki rendelkezik az adó 1%-áról, akkor kérnénk, hogy nézzen utána, hogy hova szeretné adni. Itt a Gyöngyösi Állatmentő Alapítványnak akár Facebook, akár más közösség oldalon megtalálható a adószáma, és akkor azt kell beírni.
Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, amelyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi középhegység tágabb térségeiben újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. E területeken szitálás nem kizárt. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részén meg is erősödik, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös, szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 26-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Mai adásunk tartalmából. Idén több milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Miskolcra. Őszre elkészül az M30-as autópálya megrongálódott szakasza. Évérték előtt tartott Miskolc parlamenti képviselője. Ezekkel a témákkal várjuk mai adásunkban önöket. Tartsanak velünk!
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Idén megkezdődik a miskolci közutak felújítása, amelyre a kormány 9,5 milliárd forintot biztosít. A Magyar Közút Nonprofit ZRT-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő miskolci utak közül elsőként szeptember 1-én a 26-os út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik el. A megújuló 10 kilométeres útszakaszon kívül a Miskolcot Kistokajjal összekötő út felújítása is folytatódik, amelynek közös finanszírozására 3,5 milliárd forintot különített el az állam. Erről és a további fejlesztésekről Lázár János építési és közlekedési miniszter adott tájékoztatást Miskolcon.
Mindenek előtt szeretném átadni a városnak Orbán Viktor miniszterelnök úr üdvözletét, és egyúttal a Fidesz és a kormány nevében szeretném megköszönni azoknak a miskolci választópolgároknak a támogatást, akik a 2024-es helyhatósági európai parlamenti, illetve a 2022-es parlamenti választások alkalmával ránk szavaztak. Képviselőinket megbízták azzal, hogy az ország házában is vigyék az ügyeit a miskolciaknak. és folyamatosan támogattak bennünket az elmúlt 14 esztendőben is. Ez az együttműködés és ez a támogatás bennünket nyilvánvaló kötelez, mégpedig arra, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk. Azért jöttem, hogy megköszönjem az eddigi támogatást, szövetséget ajánljak, segítséget ajánljak Miskolc városának, nem csak azoknak, akik ránk adták a szavazatukat, hanem azoknak is, akik ellenünk szavaztak. Nekünk minden miskolci választópolgár, független attól, hogy ránk szavazott vagy ellenünk, fontos. Képviselőink és a polgármester mindenkinek a polgármestere és mindenkinek a képviselője az országházában és a miskolci városházán is. Stratégiai célkitűzésünk, hogy a szélén lévő településeket, a szélén lévő országrészeket, azokat érdemben fejlesztjük. Ez vonatkozik az ország déli szélére, keleti szélére és az északi szélére is. Ebben a fókuszban van Miskolc megyejogú városa, aki minden ellenkező híreszteléssel és látszattal szemben az elmúlt 35 évben azért egy nagyon komoly pályát futott be. Egy válságban lévő acélvárosból egy átalakulás alatt lévő város, egy félkész város, ahol a fejlődésnek, a gyarapodásnak, a gazdasági struktúra szerkezetváltásnak és a társadalmi átalakulásnak is megvannak az eredményei, és természetesen megvannak a nehézségei is. De az elmúlt 35 évben a miskolciak az erőfeszítéseiknek, az áldozatvállalásoknak köszönhetően nagyon komoly eredményeket értek el. Ez a város ma már nem egy szlömös, rossz állapotban lévő, lerobbant és csak nehézségekkel küzdő közösség. Ez a város ma már magában hordozza az egyetemmel, a közösséggel, a várossal és a térséggel együtt ennek a régiónak a fölzárkózási esélyét is. Tehát, hogyha meg kellene azt nevezni, hogy mely térségekben várható az, hogy a következő 10 évben robbanásszerű fejlődés lesz, és érdemben az Európai Unió átlagához föl fognak zárkózni, biztos, hogy Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen háromszöge benne van ebbe a fölzárkózó térségbe és régióba. Érdemes ide pénzt investálni, érdemes itt más magyar adófizetők pénzét elkölteni, érdemes az Európai Unió adófizetőjének a pénzét is elkölteni, és érdemes a várost helyzetbe hozni, amire méltóak és alkalmasak azok a miskolciak, akik itt élnek, és Borsod megye minden polgára, aki szeretne jobban élni, igyekszik, és valahová el akar jutni. Ennek jegyében sok mindent tettünk már közösen, az egyik ilyen cselekedetünk volt Miskolc és Kassa összekapcsolása az autópályával, amely Magyarország legnagyobb közlekedési közúti beruházása volt az elmúlt évtizedben. Most azért jöttem, hogy a bizalom megköszönésén túl a miniszterelnök megbízásából áttekintsük a 2025-ös esztendő kihívásait, nehézségeit és feladatait. Ugye, Miskolc, ami egy különleges helyzetben vagyunk, mert elnyertük, illetve visszanyertük a miskolci választópolgárok bizalmát. Olyan polgármesterjelöltet és olyan képviselőtestületi tagokat állítottunk, akik képesek voltak egy nagyon izgalmas belpolitikai szituáció közepette 2024-ben elnyerni fideszes jelöltként az ország egyik legnagyobb városában, ráadásul alapvetően egy munkásvárosban, egy acélvárosban a választópolgárok támogatását. Ez egy óriási dolog, ez nem ment volna annélkül, hogyha nem lett volna egy kiváló jelöltünk Tóth Szántai József személyében, akinek az a feladata, tehát az új miskolci polgármesternek az a feladata és kötelessége, hogy rendet tegyen Miskolcon. Ez két dolgot jelent jelen pillanatban. Egyrésztről Miskolc azon települések közé tartozik Magyarországon, ahol a legfontosabb kérdés a közbiztonság kérdése. Miskolcon rendre van szükség, az utcákon, a közterületen és a hétköznapi együttélésben. Egy olyan városban élünk, ahol nagyon magas a magyarországi cigányság aránya. Az együttélésnek vannak problémái és nehézségei, és azért is jöttem, hogy Miskolc város minden olyan törekvését a kormány támogatásáról biztosítsam, amely egy rendpárti gondolkodást jelent. Tehát Miskolcon az embereknek, a városnak és Borsod megyének rendre van szüksége. A polgármesternek kell garantálnia a város rendjét és rendezettségét is. A város rendje elsősorban közbiztonságot jelent, ezért arra kérem az itt élőket, tulajdonképpen hovatartozástól függetlenül, hogy az együttélés szabályait mindenki tartsa be. Ez vonatkozik a fiatalokra, az idősekre, vonatkozik a cigányságra és a cigánysághoz nem tartozókra is. De kétségtelen tény, hogy Miskolc azon kevés magyar nagyvárosok egyike, ahol vannak szlömös városrészek, ahol vannak olyan városrészek, ahol a halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy a cigányság aránya különösképpen nagy. A város és az ország közösen jó néhány lépést tett meg már az integráció, a fölzárkózás és az együttműködés erősítése érdekében, de az első és legfontosabb az együttműködés föltételeképpen, a törvények betartása és a rend megtartása. Azt várjuk el a polgármestertől, mi, aki a kormányban ülünk, hogy Miskolcon rendet tartson. Ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely a városi rendészet megerősítéséről, a közterületfelügyelet megerősítéséről, a sheriffrendszer kiépítéséről és a közbiztonság megerősítéséről szól. A rendőrség készen áll arra, hogy minden miskolci biztonságát garantálja, de támogatjuk a város rendpárti lépéseit, hogy a városban az önkormányzat is hozzájáruljon a rendezettséghez és a rendhez. És követeljük az itt élő minden polgártól, társadalmi státusztól függetlenül, a cigányságtól különösképpen, hogy tartsák be a törvényeket, és járuljanak hozzá a békés együttéléshez. Ez egy rendkívül fontos tétele az új miskolci politikának. Nem szabad engedni, hogy szociális nehézségek, együttélési nehézségek visszasüllyesszék a várost oda, ahonnan 2010 után próbált fölemelkedni, vagy próbált elrugaszkodni. A második kérdés az a rendezettség kérdése. Rendezettség abban az értelemben, hogy egy olyan önkormányzatnak lett Tóth Szánta József a polgármestere, ahol a dolgok nincsenek rendben. Ami azt jelenti, hogy a város komoly pénzügyi nehézségekkel küzd, ami részben a közlekedéssel van összefüggésben, a helyi tömegközlekedéssel, részben pedig a város gazdasági helyzetével, likviditásával. Tehát nem telikasszával vette át a polgármester október 1-én a működést, hanem adósságokkal, kifizetetlen számlával és pénzügyi nehézségekkel. Rövidesen tájékoztatom a kormányt arról, amit most tapasztaltam a pénzügyi helyzetet illetően, illetve megbeszéltük a polgármester úrral, hogy a miniszterelnök úrral kezdeményez egy áttekintést arra vonatkozóan, hogy mi a valós pénzügyi helyzet Miskolc városát illetően. Joga van minden miskolci polgárnak ahhoz, hogy tudja a város valós pénzügyi helyzetét, és 2025 első negyedévében akár a kormánnyal közösen, de rendezni kell a tömegközlekedés pénzügyi helyzetét Miskolcon, és rendezni kell a város pénzügyi helyzetét Miskolcon. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy nem csak a bizalmat megháláljuk, hanem hogy Tóth Szánta József polgármester és a város fideszes többsége sikeres legyen, tehát mindenféleképpen segíteni fogunk abban, hogy a város talpon maradjon ezekben a hónapokban és az előttünk álló években. Nagyon kevés polgármester tudott a miniszterelnöknek arra a zavarba ejtő kérdésére válaszolni 2015-ben a Modern Városok program idején, hogy milyen város legyen 10 év múlva az a település, amelyet vezet. A miskolci polgármester olyan ember, akitől nem kérdeztük még meg, hogy milyen város legyen 10 év múlva Miskolc, de már is hozta az eredményt, mert a Bükkvárosa programot terjesztette a kormány elé, amelyet a kormány kész megtárgyalni. Most is áttekintettük a program városfejlesztésre, városüzemeltetésre, turizmusra, gazdaságfejlesztésre vonatkozó részleteit, és miután a kormány el fogja fogadni azoknak a programoknak a listáját, amelyet 2025-ben és 2026-ban Magyarország jövője szempontjából kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű programnak zászlós hajónak tekint, ehhez készek vagyunk csatlakoztatni és hozzá kapcsolni a Bükkvárosa programot, amely több ponton keresztül részletezi azt, hogy a következő évtizedben Miskolcon minek kell megtörténnie. Tehát ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a hosszú távú jövő, akkor van egy vízió a polgármester fejében. Nem minden polgármester mondhatja ezt el. Sok olyan polgármester van az országnak, akinek káosz van a fejében, és nem pedig vízió. Itt van a polgármester, akinek van egy világos elképzelése arról, hogy miatt is kéne csinálni Miskolccal és Miskolcon, ahhoz, hogy ez a város jobb legyen és jobban működjön. Ez volt a nagy dosszió, amit átbeszéltünk, tehát beszélgettünk sokat arról, hogy Miskolcnak mi a jövője. Erről is szívesen beszélek, de azt hiszem, hogy a miskolciakat inkább az érdekli, hogy 2025-ben mi fog történni. És vannak rendezetlenségek, amelyeket meg kell oldani. Az első ilyen rendezetlenség az az, hogy szeptember 6-án leégett a fürdő, amely termel évente 1,2 milliárd forintos árbevételt Miskolc városában, és ebből a miskolci polgároknak komoly haszna van. Miközben a közlekedés viszi a pénzt, a közlekedésben súlyos, milliárdos tartozások halmozódtak föl. A város az elmúlt években nem tette be azt a pénzt a közlekedésbe, amit be kellett volna tenni, holott Miskolcon mindenki használja a tömegközlekedést. Ezzel szemben a élményfürdő, vagy a barlangfürdő, az hozza a pénzt, profitot, eredményt termel. Két vállalást tettem ma. Az egyik, hogy minél hamarabb, lehetőség szerint június 30-ára beindítjuk a barlangfürdőt. Ehhez 1 milliárd forintra van szükség azonnal. Január 22-én a kormány idei első ülésén a kormány elé terjesztem azt a javaslatomat, hogy Miskolc városa kapjon soron kívül 1 milliárd forintot a tapolcai barlangfürdő újraindítására. Ez azonban csak egy idéglenes beüzemelés, a szónak abban az értelmében, hogy nem végső megoldás és nem végső fejlesztés. 1 milliárdért lehet megnyitni a kapukat és lehet a fürdőt használhatóvá tenni, hogy a jegybevétel a pénztáraknál újra meginduljon, és súlyos milliárdokra lesz szükség ahhoz, hogy egy fejlesztés megvalósuljon. A megállapodásunk első része 1 milliárdot átutalunk január 31-ig Miskolcnak, június 30-áig Miskolc városa gondoskodik a fürdő újranyitásáról, és a következő negyedévben pedig átbeszéljük azt, hogy a fürdőre milyen fejlesztési lehetőségek, elképzelések vannak. Nem elég az 1 milliárd, tehát 26-ban és 27-ben újabb forrásokat kell a fürdőre küldeni annak érdekében, hogy tartós és biztos megoldás szülessen a barlangfürdő működtetését és üzemeltetését illetően. Egy tanulmánytervet fogunk készíteni erre vonatkozóan. A második kérdés, van egy nagy projektünk, közös gyermekünk folyamatban, aki jelen pillanatban influenzás, ez a Diósgyőri vár, és ezért nem is jár iskolában, hanem otthon van, tehát nem működik. A Diósgyőri vár nagy elánnal elkezdett megújulni, és legalább ekkora elánnal halt el a megújulás. Hogy most kinek a sara, vagy kinek a munkájának a problémájában nem mennék bele, közös gyermekünk, akinek a talpraállításáról gondoskodni kell. Ugye szembesültünk azzal, hogy 15 milliárd forintért még nem fogjuk tudni a Diósgyőri várat olyan állapotba hozni, hogy mindenki érdemben és értelemmel tudja használni. 2025-ben a tornyot rendezzük, tovább nem engedjük süllyedni, statikailag megóvjuk, megvédjük, és el kell dönteni, hogy mi lesz a belső tartalom. Lesz ott egy 3000 négyzetméternyi közösségi hely vagy kiállító hely, aminek nem világos a funkciója. Ezt meg kell tölteni tartalommal és funkcióval, tehát kell készülni egy olyan erőterjesztésnek a kormányra, ami rendezi azt, hogy mi legyen ezzel a beruházással. Idáig 16 milliárd forintot csoportosítottunk a Diósgyőri vár újjáépítésére. Ha akarunk Miskolcon ipart, gazdaságot, társadalmi jólétet, növekedést, ahhoz a turizmusra és a szolgáltatásokra is szükség van, ezért a várrehabilitáció értelemmel való föltöltése, megtöltése és a vár építés újraindítása elengedhetetlenül fontos feladat. Ennél sokkal izgalmasabb és fontosabb a hétköznapi miskolci élet szempontjából a miskolci úthálózatnak a kérdése. Tekintettel arra, hogy közlekedési miniszterként is vagyok itt jelen pillanatban, és nem csak Lázár Jánosként, aki Szántai kollega kampányát itt néhány száz méterre innen támogathattam, illetve személyesen is részt vettem egy nagyon jó kis kampány összejövetelen, és sárga csekket is kaptam, nem büntetés, hanem az együttműködés lehetőségeképpen. Azt tudom mondani önöknek, hogy minden városban, Magyarországon, minden településen az embereket az érdekli, hogy milyen a járda, milyen az út, milyen a belvízelvezető rendszer. Ez a number one, ez mindent megelőző kérdés. Miskolc belterületi úthálózata elhasználódott, rossz állapotban van. A miskolci embereknek azt tudjuk mondani, hogy kétfajta út van Miskolcon. Az egyik a Józsié, a másik az enyém. Ami azt jelenti praktikusan, hogy az egyik az önkormányzaté, az önkormányzat üzemelteti az utakat, a másik pedig állami tulajdonban lévő úthálózat. Az államnak, a magyar államnak 85 kilométernyi útja van Miskolc megyejugóváros belterületén, és arról beszéltünk, hogy ezt a 85 kilométernyi utat hogyan kell felújítani. A legfontosabb északi-déli átmenő forgalmat bonyolító út a város belterületén, az az állam tulajdonában van. Ez a 26-os út a csomópontig, és onnan pedig a 3-as főútig, ez körülbelül 10 kilométerről beszélünk, ami átmegy a városon, és állami tulajdonban van, és a búzatéri csomópontról beszélek, tehát 26-os búzatérig, és onnan pedig 3-as főútig. 10 kilométerről beszélünk nagyságrendileg. Ennek a 10 kilométernek a felújítását kell megejtenünk első lépésben. Ezen kívül még maradt 70 kilométernyi, legalább 70 kilométernyi állami út. Két döntést hoztunk ma. Az egyik az, hogy 2025-ben, tehát még az idén, ennek az átmenő útnak a felújítását a magyar állam tulajdonában lévő közútkezelő vállalat miniszteri utasítás alapján és elrendelés alapján megkezdi. Tehát a Józsitól az irodájában reggel kaptam egy kávét, ami nem volt rossz, de nagyon kedvesen hozták, és megettem 4 darab pogácsát, jelentem a miskolciaknak, ezért fizetek most 3,5 milliárdot, mert a 26-os út végigvitele a városon egész a 3-as főútig, az 3,5 milliárd forintos felújítást jelent, és azt vállaltam a polgármester úrnak és az előjáróknak, hogy 2025-ben megkezdődik az út felújítása, 3 hónap alatt tervezi meg a közút, és 2025. szeptemberében megkezdi, és 2026 tavaszára befejezi. A polgármester pedig azt vállalta, hogy az ehhez csatlakozó úthálózattal foglalkozik majd a város, részben Európai Uniós forrásból, részben hazai forrásból, és a polgármester azonnal egy lobbit is indított annak érdekében, hogy az úthálózat fejlesztése sor kerülhessen állami támogatással is. Tehát azt kéri a polgármester, hogy az állami utakat tegyük rendbe, ebből most megcsinálunk 10 kilométert 3,5 milliárdért, még meg fogjuk csinálni a Miskolc-Kistokai út egy szakaszát is ebbe a pénzösszegbe, ami szintén nagyon rossz állapotú, és maradt 70 kilométer, amire ők tesznek javaslatot, hogy abból mi a fontos, én pedig azt vállaltam, hogy a következő évben minden évben investálunk a miskolci belterületi úthálózatra. Másrészt pedig ő a kormánynál lobbizik általam és közreműködésemmel, hogy kapjon útfejlesztésre pénzt az önkormányzati utakra, és az Európai Uniós forrásokat is, ami rendelkezésre áll. Miskolc számára 30 milliárd forint, azt erre fogják költeni. Azt mondta, 6 milliárdot akarnak a 30-ból helyi útépítésre fordítani, mi meg 3 és felett, tehát itt rövid időn belül 10 milliárd bele fog menni ebből a két forrásból a helyi úthálózat felújításában. Én azt ígértem, hogy az idén ősszel a érintett főútnak, a várost északi déli irányban átszelő 26-osnak a 3-as főútig a felújítását megkezdi a magyar közút. A harmadik pont, amiben megállapodtunk, a városháza előtt vagy mögött, attól függően, hogy nézzük, a főtérről az Avas felé légvonalban 1000 méter a távolság. Az Avas ma Magyarország legnagyobb lakótelepe, 35 ezer ember lakik az Avason. Sokuk nehéz körülmények között él, és nehéz föltételek mellett éli az életét. Naponta körülbelül a lakosság több mint fele ingázik folyamatosan a belvárosba vagy a munkahelyére. Ez azt jelenti praktikusan, hogy 20 perccel kell számolni, hogy bejussanak a közlekedési belső viszonyok miatt. Az volt a polgármester úr kérése hozzám, hogy a tárcám rendelkezésére, tehát a teljes magyar közlekedés rendelkezésére álló EU-s forrásokból építsünk egy fölvonót, ami innen indul a városháza mögötti térről, indul az Avasra, és aminek a terveivel a város rendelkezik, és majd megmutatja a város polgárainak. Tehát egy fölvonót fogunk, egy liftet fogunk tulajdonképpen létesíteni, vagy egy fölvonót, akárhogy is hívjuk, ami 1 kilométer légvonalban fölviszi 1 megállóval azokat, akik lentről, föl vagy föntről az Avasról akarnak a belvárosba jönni. Ez tulajdonképpen néhány perc alatt megközelíthetővé teszi a miskolci Avason élő választópolgárok számára a közlekedést. Sok időt nyernek ezzel, és ezzel tulajdonképpen környezetre is jó hatással leszünk, hiszen a környezet károsanyag kibocsátását érdemben fogjuk csökkenteni. Itt szeretném szóba hozni, hogy magam is jártam az Avason Csöbör Katalin képviselőtársammal kampányolni még annak idején, és sok mindenről beszéltünk akkor, és tudom, hogy Kati nagyon aktív közösségi munkát és választókerületi munkát végez ottani emberekkel, direkt személyesen tartja a kapcsolatot, és a városnak és neki is van egy javaslata, ami egy városrehabilitációs tervre, az avasi lakótelep rehabilitációjára, az ottani közlekedési hálózat felújítására, a polgármester akar a járdákkal, lépcsőkkel foglalkozni, a kormány pedig arra biztatják, hogy legyen egy avasi mintaprogram, amiben például napelem kerülhet minden ház tetejére, itt úgy is foglalkoznak geotermiával és megújuló energiaforrásokkal, a városnak az önellátás és az önrendelkezés a célja ezen a területen, és az Avas legyen egy mintaprogram, hogy a lakótelepi körülményeket is lehet jobbá tenni, akár a közinfrastruktúrát, akár a házak állapotát, akár az energiaellátást illeti. Mi ebben partnerek vagyunk, Lánszky Regő országos főépítész is részt vett a mai megbeszélésen, és támogatásáról biztosította ezt a fajta programot, és az együttműködésünkről pedig én biztosítottam a polgármestert. Megnézzük, hogy miben tudunk itt kooperálni, de az Avason az energiahatékonyság, az épületfelújítás, a közinfrastruktúra felújítás, járdafelújítás, lépcsőfelújítás, útfelújítás napirenden van. Beszéltünk a város közlekedési vállalatáról, mint azt már szóba hoztam a mondandóm legelején. Beszéltünk arról, hogy naponta 106 darab buszt kell kiállítani, és sokszor a buszok minősége és élettartama rossz. A miskolci tömegközlekedési rendszer is azzal a problémával küzd, mint a magyar tömegközlekedési rendszer. A polgármesternek és nekem is megvan a elég bajunk a tömegközlekedési kihívásokkal és nehézségekkel. Ez az egyik legnagyobb probléma. Az egyik a biztonság, ezért jöttek létre a járatserif rendszerek és szolgáltatás itt Miskolc városában, másrészt pedig az üzembiztonság, hogy hogyan lehet megbízható járműveket kiállítani. Ugye a cégnek pénzre van szüksége, tehát a miskolci közlekedési vállalatban valakinek pénzt kell betennie, súlyos milliárdokról beszélünk. Ha a miskolciak nem nyúlnak a zsebükbe, akkor a kormánynak kell a zsebébe nyúlni, tehát a miskolciaknak megvan a lehetősége, hogy valamilyen külön hozzáérülés formájában rengeteg pénzt, akár 5-6 milliárdot betegyenek a miskolci tömegközlekedésbe. De úgy láttam, hogy a polgármester ma azért hívott meg engem Miskolcra, és azért látott vendégül, hogy a kormány számára tegyük lehetővé azt a fantasztikus lehetőséget, hogy a miskolci tömegközlekedéshez mi magunk is hozzájárulhassunk. Nem egyszerű kérdés, át kell tekintenünk a valós pénzügyi helyzetet, erről még nagyon sokat kell beszélnünk. A polgármester már járt több miniszternél is lobbizott, és elmondta, hogy nincs könnyű pénzügyi helyzetben november-december hónapban. Én magam is tájékoztatni fogom jövő hét szerdán a kormányt erről a pénzügyi helyzetről, és ahogy mondtam, rendet kell tenni a tömegközlekedésben Miskolcon, garantálni kell az emberek biztonságát, járatserif, garantálni kell a cég működőképességét és pénz, és szükség van autóbuszokra. Amit én most tudok mondani, hogy a MÁV volán csoport február elején vesz 20 darab új elektromos buszt az Ikarusztól, és ebből 3-at Miskolcra irányítunk, ami úgy értettem a közlekedés szervezőket, hogy nagy segítség a miskolci tömegközlekedésben, mert minden busz naponta, még egyszer mondom, 106-ot kell kiállítani, és sokszor tucatszámban probléma a járművekkel, gondot okozhat. Remélem, hogy ez a buszvezetők és az ott dolgozók számára is egy jó hír lesz, hogy üzembiztos járműveket próbálunk betenni a rendszerbe. Én kész vagyok együttműködni az új járművek beszerzésében és ez irányú támogatás biztosításában. Ha már közlekedés, itt volt a Magyar Államvasutak főnöke is, és itt voltak a vasútépítő kollégáim is. Megnéztük azt, hogy a miskolci vasútállomással, ami le van robbanva, mi a helyzet. Először is azt tudom mondani, hogy Miskolc a magyar vasút működtetése szempontjából egy stratégiai állomás. Fejlesztésében érdekeltek vagyunk. Egy nagyívű tervet készítenek a kollégáim, 2025 harmadik negyedében lesz kész a terv egy része, és akkor erre vissza fogunk térni. Az Y-híd folytatása a vasútállomásig. Ez a hármas főútnak az elkerülő szakasza, 3,6 km hosszan, és a vasútállomás vasútüzemi, illetve pályaudvari korszerűsítése. Tehát három dologról beszéltünk. Föl kell újítani a vasútüzemet, mert nagy személyforgalmat, nagy áruforgalmat bonyolít a vasúti pályaudvar, Miskolcon a Tiszai pályaudvarról beszélek, ahová nagy a ráhordás és Borsod megyéből lehetne egy elővárosi közlekedést szervezni a miskolci Tiszai pályaudvar központtal. Ennek a pályaudvarnak meg kell csinálni magának a szolgáltató részét, ez a második eleme a programnak, és a harmadik eleme az Y-hídtól 3,6 km hosszan kell építeni egy elkerülő utat Miskolcon a pályaudvarig, ami szintén egy nagy beruházás, És kérdés, hogy ez a tehermentesítésen túl lehetővé tennie azt, hogy a tiszai pályaudvar előtt létrejöjjön Magyarország egyik legnagyobb közösségi közlekedési központja, ahol az összes tömegközlekedésben érintett járműtípus részt vesz a szolgáltatásban, tehát autóbusz, busz, személyjármű, bicikli, minden számára biztosítjuk a parkolás és az egy helyről indulás lehetőségét. Ez egy kérdés, hogy ez megvalósítható. Ez egy gigantikus projekt lenne egész Borsod megye számára. Tehát vasút üzemkorszerűsítés, pályaudvar korszerűsítés, hármas elkerülő út megépítése, és ennek a csomópontnak a közepében egy intermodális csomópont, egy közösségi közlekedési csomópont kialakítása. A polgármester jelezte, hogy az innen nem is olyan messze lévő dam, mint egy 130 hektáros területéről is szó esett, mert a város keresi a gazdasági kitörését. A terület egyharmada ipari célt szolgál jelen pillanatban, 26 milliárdos árbevételt termelnek az ottani cégek, 75 vállalkozás dolgozik ott jelen pillanatban, és 150 tulajdonában van egyébként maga a 130 hektár. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy itt egy területrehabilitáció elkezdődjön. Orbán Viktor miniszterelnök jó néhány polgármesternek jelezte már, eddig nem nagyon élt vele senki sem, hogy ha a város akar terjeszkedni a DAM volt területén, magyarul a város meg akarja szerezni a DAM-nak a volt területét, vagy részbeni területeit, elsősorban ez az északi részre vonatkozik, és nem a déli részre, és ott ki akar alakítani egy új városnegyedet, egy DAM városnegyedet, ahhoz a kormány kész és képes támogatást adni. Ez egy volt ipari terület, barna mezős terület rehabilitációt jelenti, közösségi céllal, lakossági céllal és város szervezési céllal is. Tehát praktikusan egy új miskolci városnegyed, városközpont jöhet le létre a DAM területén. Készen állunk arra, hogy Miskolc megyejogú várost abban a célkitűzésében támogassuk, abban a törekvésében támogassuk, ami arról szól, hogy a DAM területének nagy részét Miskolc városa mostani felszámolási eljárás keretében megpróbálja megszerezni. Ez egy 35 éve rendezetlen kérdés, hogy a DAM területén, ha nem lesz ipar, akkor mi lesz a DAM területén, illetve mi lesz azzal a telekkel. Mi a kormány egy miskolci mintaprogramot, amely a miskolciak életszínvonalát javítja, készek vagyunk támogatni. Ez volt a megbeszélésünknek a fókusz, ezeken a témákon mentünk végig. Nyilvánvaló, hogy ehhez hozzákapcsolódik a Bükkvárosa program, amely az életminőség jelentős javulását kínálja az itt élő választópolgárok számára. A Bükkvárosa programban ugye gazdasági prioritás, innováció, elsősorban nyilvánvalóan gazdaságfejlesztés, iparterületrehabilitáció, infrastruktúrafejlesztés, zöld energia, életminőség és életbiztonságjavítás, turizmus és városüzemeltetési célkitűzések vannak. Ezek egybeesnek azokkal a értékelésekkel és célkitűzésekkel, amit mi magunk is Miskolc városáról gondolunk. Úgy gondolom, hogy a sárga csekk befizetéséhez jelentős mértékben igyekeztem ma hozzájárulni, illetve szeretném minden miskolci számára az együttműködés lehetőségét fölkínálni. Bennünket nem érdekel a választások óta, hogy kiszavazott ránk, vagy kiszavazott ellenünk. Magyarország abban érdekelt, hogy Miskolc erős legyen és sikeres. Ehhez van egy jó városi polgárság, közösség, van egy jó polgármester, van egy jó képviselőtestület, és van egy támogató kormányzati szándék. Csak a miskolciakon múlik, hogy ebből mit hoznak ki. Az M30-assal az előbb dicsekedtem, hogy fantasztikus építkezés zajlott Kassa és Miskolc között, és most azt is el kell mondanom, hogy Szikszó és Miskolc között megcsúszott az autópálya, és ezért le kellett zárni. Egy bizonyos szakaszon, abban a híres nagy kanyarban több méter becsúszás és beomlás vagy műszaki probléma történt, ami egy nagyon súlyos és nagyon nehéz kihívás elé állította a kivitelezőt. Ez egy garanciális útszakasz, az egész autópálya garanciális. A Strabag nevezetű osztrák építési vállalkozás építette ezt az útszakaszt, aki elrontotta a kivitelezést. Nyilvánvaló hiba volt a Strabag megbízása, és nyilvánvaló, hogy felelősséggel tartozik. A Strabag most azt vállalja, hogy a jövő hónapban megkezdi a munkát, és még az idén befejezi ennek a hibának az elhárítását. Nem fogadtuk el elsőre a Strabag javaslatát, hanem a Műszaki Egyetemmel fölülvizsgáltattuk azt. Egy rendkívüli műszaki megoldással, vascölöpökkel kell megerősíteni az egész tartószerkezetet, az egész töltést. Lényegében le kell bontani ott az autópályát, és újra fel kell építeni. A Strabag költségére és a Strabag felelősségére megy. Mindenért a Strabag viseli egyedül a felelősséget. Legalább 4-5 milliárd forintjába fog kerülni az, hogy ezt az utat helyrehozza. Ha őszig nem tudja helyrehozni, akkor már fizetni is fog, tehát akkor már ő fog fizetni nekünk, nem csak helyrehozza, hanem kártérítéssel, kártalanítással is tartozik. És természetesen az egész elgondolkodtató, hogy egy olyan vállalat, ami magáról azt mondja, hogy nagy fölkészültséggel és műszaki tudással rendelkezik, az képtelen volt ezt a műszaki problémát jól megoldani. Én régóta mondom, hogy nincs szükség külföldi útépítő vállalatokra Magyarországon. Ez a példa azt mutatja, hogy a Strabag nem jó vállalat, nem jól dolgozik, semmi szükség nincs arra, hogy Magyarországon megbízást kapjanak, és azt tudom mondani, hogy nem is bízzuk meg őket semmivel se, amíg ezt a hibát nem hozzák helyre, és nem viselik ennek a következményeit. Ha ezt a hibát nem tudják határidőn belül megoldani, akkor a Strabagnak, a Strabag útépítő vállalkozásnak Magyarországon semmi keresnivalója és semmi helye nincs. Olyan súlyos károkat okoztak ezzel a Miskolc és Kassa között ingázóknak, a Miskolcon, az agglomerációban, az autópálya mellett élőknek, azzal, hogy nem tudnak az autópályán közlekedni, illetve azzal az ott lakóknak, hogy el kell viselniük azt a többletforgalmat, amit az autópálya kiesése okoz, ami azt gondolom, hogy aránytalan. Azt gondolták, hogy Magyarországon bármit építhetnek és bármit megtehetnek, így állnak a külföldi útépítő vállalatok Magyarországhoz, ezért ennek az ügynek nem csak az a tanulsága, hogy a Strabagon be kell hajtani a helyreállítást, le kell verni a helyreállítás minden költségét, meg kell csinálják, sőt, ha kell, akkor pénzt is kell tőlük követelni a kártalanításért. Ennek az ügynek az is tanulsága, hogy jó magyar útépítő vállalatokra van szükség, nincs szükség külföldi útépítő vállalatokra Magyarországon.
A 2024-es esztendő miskolci eredményeiről tartott évértékelő Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, aki mozgalmas évnek nevezte az idei esztendőt, és ígéretet tett arra, hogy a lendületet nem fogja a kormány elveszíteni.
Ugye a választókerületi munkám az mindent visz, tehát a terepbejárás, a folyamatos tervezés, de emellett itt van a parlamenti munka, ami ugye az egyik legfontosabb munka, és számos nemzetközi szervezetnek vagyok tagja, ezért elég sok külföldi utazásom is van. Most csak egy párat említek, Koszovó, Montreal, Párizs, akkor Strasbourg, Brüsszel, ezeket nem mondom, mert ezek már lassan olyan, mintha a Felsőzsolcáról Miskolcra megyünk, de ez rengeteg időt elvesz, rengeteg időt energiát, de nekem mégis az a legfontosabb, hogy a régióban, illetve a választókerületemben a helyzet jó legyen, és hogy itt tudjuk elérni az eredményeket, meg a fejlesztéseket, és azért annak ellenére, hogy a gazdasági helyzet nem valami fényes mostanság, de azért tudunk eredményekről is beszámolni, hogyha a közlekedést nézzük, azért mégiscsak a Harsányi felüljárót azért megcsináltuk hosszú-hosszú évek után, és hagyd mondjam, hogy azért volt egy kis beleszólásom, illetve kérésem, hogy legyen azért ott egy ütköző kapu, mert azért bármennyire is tiszteljük a sofőröket, azért valaki azért nem kalibrálta be jól azt a magasságot, hogy neki ment annak a felüljárónak, és azért megrongálódott az a felüljáró, és ezért évekig nem tudtuk használni, csak forgalomkorlátozással. Most hál' Istennek ez elkészült időre. Aztán, hogyha a kultúrát említeném, vagy a kultúra területét nézzük, akkor mégiscsak elkészült a levéltár a Miskolci Egyetemen, és az is egy hosszú munka és szervezés eredménye. Azt biztosan tudjátok, hogy még sok-sok évvel ezelőtt A megyei önkormányzat egy ilyen norvég alapból épített egy levéltárat Alsó-Zsolcára, egy gyermekvédelmi intézmény területére. Szerintem nem méltó körülmények között kellett a kutatóknak végezni a munkájukat. Nem biztos, hogy az volt a legmegfelelőbb hely, és ez is egy... Hát nem is tudom, talán a második ciklus óta szerveztük azt, hogy legyen egy elegáns levéltára a megyének, és szerintem az egyetemen megtalálta ezt a helyet, és ezt is átadtuk. És ha az egyházakat említeném, ott említsem meg Alsó-Zsolcán a református templomot, ami egy műemléktemplom, és azt is nagyon szépen felújítottuk. És az is sok időbe tellett, mert a műemléki törvények, az adminisztráció, a bürokrácia, tehát nagyon elhúzódott időben, addigra természetesen a forrás, amit nyerünk, már nem ugyanannyit ér, de végül is az is nagyon szép lett, és készen van. És ha sportot említem, az Avason, a Martin János szakiskolának az udvarán egy kosárlabda pálya alapkövét is sikerült letennünk, és az márciusban el is fog készülni, úgyhogy bízom benne, hogy az átadásra is meg tudlak majd titeket hívni. De mégis a 2024-es év legnagyobb eredménye, 2024-es önkormányzati választáson elért eredmény, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje és önkormányzati képviselői majdnem mind megnyerték a körzetüket, és ezért Miskolc visszakapta a jobboldali városvezetés lehetőségét, és szerintem óriási lendülettel kezdtek neki a munkának, hogyha csak a nagy takarítást nézzük. Egy jó háziasszony is ezzel kezdi, hogy kitakarítjuk a lakást, hogyha valamit megkapunk, vagy a spajzot, és a mi kezünkbe kerül, akkor először takarítunk. És hát azóta is, hogyha esik az eső, a hó, akkor mennek a szórógépek, a takarítógépek, és bízom benne, hogy így tisztább és biztonságosabb környezetben tudunk majd itt létezni Miskolcon. Főleg, ha még a járatőrökre is gondolok, most már a tömegközlekedési eszközökön is nyugodtan utazhatunk, és nyugodtan használhatják a miskolciak a villamost, a buszt, mert azért mégis van ott egy olyan járatőr, aki biztosítja azt, hogy a randalírozók, vagy esetleg jegy nélküliek akármilyen módon ne szálljanak föl. Úgyhogy dióhéjban ennyi az elmúlt év időszakáról, vagy az évről, de természetesen ezt a lendületet azért jó lenne nem abba hagyni, és én mindent megteszek annak érdekében. Például, hogy az M30-as autópálya minél hamarabb újra teljes hosszában működhessen, hiszen tudjuk, hogy egy szakasz megsüllyedt, megcsúszott, és egy évig tartott, amíg a kutatók vagy a szakemberek rájöttek, hogy hogyan is kell ezt majd megjavítani, milyen pontalapok, nem is tudom, 100 vagy 1000 darab ilyen beton pontalapokat kell majd elhelyezni, mert hogy állítólag annyira mozogott a talaj, hát nem tudom, hogy előtte ezt nem tudták. De rengeteget járok föl, és jártam fel ez alatt az év alatt is a minisztériumba, hogy a útépítőkkel, akik a tervezővel is beszéltem, a műszaki ellenőrökkel, hogy lehetne addig is egy olyan alternatív utat kitalálni, hogy ne terheljék azt a körforgalmat, ami ott Arnót és Felső-Zsolca között van. Tehát tulajdonképpen mind a kettő, az ongai és az arnóti körforgalom is nagyon zsúfolt. Csak mindig odajukodunk ki, hogy mire a tervezés megtörténik, mire esetleges kisajátítás megtörténne egy alternatív útnak, hogy azt a két körforgót azért mentesítsük, addigra meg fogják csinálni az autópályát. Nekem a szakemberek azt mondták, hogy szeptember 30, én a sajtó közveleményembe megtoltam egy hónappal. Október 31-et mondtam, úgyhogy én szeretném, ha hamarabb elkészülne, és addig is folyamatos tárgyalásban vagyok velük. És mindeközben, hogyha a gazdasági körülmények javulnak, mert miért ne javulnának? A Bibliában úgy van, hogy a 7 bőesztendő és a 7 szűkesztendő, úgyhogy reméljük, hogy a 7 szűkesztendőnek majd lassan vége, és ha Jóisten is ránk kacsint, meg lehet Brüsszel is, meg Trump is, akkor majd minden jó lesz, és sok mindent el tudunk érni közösen.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel adásunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek, a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Bazilika ifjúsági imacsoporttal imádkozunk együtt.